Öröm üzenetet, úgy, amint az írva található János írása szerinti evangélium 19. részében, a 17. verstől a fejezet végéig válogatott verseket olvasok. Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett, és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva: a názáreti Jézus, a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták a köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ekkor ezt mondták egymásnak: ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás: elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyja nővére, Mária, Klópás felesége, valamint a magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ő ott állni anyját, és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz: íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus ezek után, tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt: szomjazom. Volt ott egy ecettel teli edény, egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte lelkét. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el, hanem az egyik katona lándzsával átszúrta az oldalát, amelyből azonban vér és víz jött ki. Aki pedig látta ezt, azt tesz róla bizonyságot, és az ő bizonyságtétele igaz, és ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az írás: csontja ne töressék meg. Viszont az írásnak egy másik helye így szól: néznek majd arra, akit átszúrtak. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretett testvéreim, nagy pénteket ünneplő gyülekezet! Minden ünnepnek megvan a maga jellegzetes mozdulata, jellegzetes cselekvés sorozata, ami legjellemzőbb módon hozzákapcsolódik az ünnephez. Karácsonyban ez az éneklés és az ajándékozás, talán ez a két legfontosabb cselekvés, ami ehhez kapcsolódik. A húsvétban az örvendezés és a hírvivés, hogy elindulunk, el kell indulni, mi is húsvétkor sokféle útra elindulunk, vagy az emmausi tanítványok történetének a végén olvassuk, hogy mikor megértették, hogy Jézus az, akivel beszéltek, akkor azt olvassuk, hogy még abban az órában útra keltek. Másik helyen meg Jézus mondja nekik, hogy előttetek megyek Galileába. Szóval itt az örvendezés és a hírvivés, az útra indulás. De mi a nagypénteknek a jellemző, legjellemzőbb mozzanata, legjellemzőbb cselekvése? Úgy gondolom, hogy két cselekvés lehet itt is kiemelni. Az egyik, hogy ott maradtak, ott álltak, ott állni, maradni, a másik pedig nézni, szemlélni mindazt, ami történt. Ott állni és nézni. Ott maradni a fájdalom helyén és nézni Jézusra. Így olvastuk: Jézus kereszténél ott állt anyja és anyjának nővére Mária, Klópás felesége, valamint a magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját és azt a tanítványt, aki szeretett az anyjához, így szólt: asszony, íme a te fiad. És aztán nagyon fontos a nézés, hiszen maga János mondja magáról, hogy én vagyok a tanú, az igaz tanú, aki láttam, mert közel voltam. Láttam az ő tekintetét, láttam, hogy ő is látott minket, és ezzel az igével zárja ezt a részt. Néznek majd arra, akit átszúrtak. Azt is látjuk a szenvedés történetben, hogy ez a kettő mennyire összefügg. Ott maradni, ott állni, nem elfutni a szenvedés helyéről, és aztán meglátni mindazt, amit meg kell látnunk most ezen az ünnepen. Meglátni valamit mindennek az értelméből, hiszen Jézus maga mondja ezt, hogy bizony ok nélkül gyűlölnek engem, ok nélkül pusztítanak el az ő haragukban. Tegyünk föl most három kérdést ezzel a két cselekvéssel kapcsolatban. Az első kérdés, hogy ki az, aki ott marad, ott tud maradni, és ki az, aki megláthat valamit a nagypénteknek az értelméből. Másodszor azt a kérdést tegyük fel, hogy miért fontos ott maradni, és miért fontos látni és nézni, szemlélni a Jézusnak a keresztjét. És a harmadik kérdés, amit tegyünk fel, azt, hogy meddig kell ott maradni, és meddig kell nézni és szemlélni. Hát kik azok, akik ott maradtak? Azt látjuk, hogy egyrészt asszonyok voltak, közelebbről pedig Jézusnak a legközelebbi hozzátartozó rokonai, Mária és az ő nővére, akit valami különös módon szintén Máriának hívnak, Klópás felesége, és a Magdalai Mária. Talán azt mondhatnánk, hogy ő nem volt családtag, de azokkal, akikkel nemrég néztük a Cefirelli című filmet, milyen szépen megoldotta ezt a forgatókönyvíró, vagy a rendező, hogy amikor közelebb akartak menni a kereszthez, ezek az asszonyok, akkor a római százados megállította őket, és kérdezte, hogy kik vagytok ti, és akkor azok, akik mondták, hogy hát én az anyja vagyok, nővére, őket oda engedte, és a Magdalai Máriát kérdezte, hogy te ki vagy. Magdalai Máriát, a bűnös parázna asszonyt, akiről más helyen azt olvassuk, hogy 7 ördögöt űzött ki belőle Jézus, és ez a Magdalai Mária mondja ennek a századosnak a filmben, hogy én is családtag vagyok. És akkor ránéz kérdő Máriára, és Mária mondja, igen, ő is családtag. Mert ő is ebben a közeli szeretett körbe tartozik, akik legjobban fájlalják Jézus Krisztusnak az elveszítését. Ott tartotta őket a hűség, ott tartotta őket a hála, az a szeretet, amely mindig túl tud látni a szenvedésnek a torzító hatásán is. Mindig csodálom azokat az anyukákat, akik, meg szülőket, akik a gyermeküket hozzák ide a gyerekházba, és vannak olyanok közülük, akiknek látszik, hogy megadatott ez, hogy túllássanak az emberi torzón, és lássák a szeretet lényt benne. Az igazi szeretet erre mindig valami módon képessé válik. De ez történik minden nagypénteken, hogy az Isten is így gyűjt minket magához. Vagy magának az egyháznak is ez a feladata, hogy azt mondja, hogy gyertek ide, Istennek gyermekei, gyertek ide közel. És ebben a közelségben halljátok meg, hogy miképpen történt a mi Urunknak a halála. Sárbogárdi Szabó Imre bácsi, akit Espi néven ismertek, és itt Kiskunhalason is volt káplán, holnap lesz a temetése, ő írja le egy nemrég megjelent kis könyvében, hogy életének meghatározó élménye volt az, amikor az édesapjának a halála évfordulóján, hiszen az édesanyja nagyon fiatalon megözvegyült, összegyűjtötte mindig a gyerekeit. Egészen közel. 3 kisgyerekkel maradt fiatalon özvegy ez az asszony, és minden évfordulón elmondta azt, hogy milyen volt a ti apátok, hogy hogyan élt, és hogyan halt meg. És azt mondja Imre bácsi, hogy ezek gyerekkorának a legmegrázóbb, legemlékezetesebb pillanatai, ami nagyban meghatározta az ő egész életét. Így van minden nagypénteken. Az Isten összegyűjti az ő családját egész közel, és azt mondja, hogy ti vagytok azok, akik szeretitek őt. Gyertek, egészen közel emlékezzünk. És a Jézushoz közel állók, azok nem csak a szenvedést látják, hanem azok kapcsolatba is kerülnek a a szenvedő Krisztussal, és azt is látják, hogy ő is látja őket, és ő is látja az ő szenvedésüket. Jézus meglátta ott a tömegben, meg a szenvedések között is az ő saját édesanyjának a fájdalmát. Gyökösi Bandi bácsi ír le egy esetet egy idős bibliás néniről. Azt mondja, hallottam, hogy egy bibliás kis magányos öregasszony ágynak esett és beteg lett. Két napig ki sem tudott mozdulni. Akkor bedugta fejét hozzá az udvar nagy szájú és csúnya beszédjéről ismert asszonya. És mint egy gunyorosan és szemrehányóan azt kérdezte a kis öregasszonytól. Hát senkije nincs magának, aki magára nézne. Dehogy nincs, válaszolta a kis öreg. És ki az? Hát az Úr Jézus. Honnan veszi ezt a badarságot? Kérdezte a nagyszájú szomszéd. Nem badarság, ez lelkem, mert aki meglátta a keresztről az anyját, meglát az engem is. Sokat ér vele. Aztán hogyan segít magán? Úgy, hogy ide küldte most magát, kedves szomszédasszonyom. Engem? Igen, éppen magát. A szomszédasszonynak egy pillanatra ellágyult az arca. No hallja, akkor éppen jókor küldte magához, küldött magához, mert éppen csirkalevest főzök. Szereti? Márhogy ne szeretném, lelkem. És nem sokára kanalazta is jó meleg levest. Ott vannak az asszonyok, ahogy hallottuk a versben is, az útszélén, amikor Jézust kúnyolják, leköpik és szidalmazzák. Ott vannak ezek az asszonyok a haldokló mellett, a kereszt alatt. Ott vannak vele egészen addig, amíg le nem veszik a keresztről. Mindent végig látnak, végig hallanak, és ott vannak a sírba tételnél. De az van ott azért egy férfi is, János. Az a tanítvány, aki az utolsó vacsorán Jézus ölébe hajtotta a fejét, aki soha sem félt kimutatni az érzelmeit Jézus iránt. Ő az a férfi, aki tud sírni. És ő az, aki különös módon éppen ezért, bár őt képzeljük el a leggyöngébbnek, a legtörékenyebbnek, a legérzékenyebbnek az összes tanítvány közül, mégis ő az, aki ott tud maradni. Az asszonyoknak mindig az a dolga, hogy közösséget alkossanak. És azok az asszonyok, akik tudnak sírni, azok tudnak közösségben is lenni, és az egyházban mindig nagyon fontos szerepük lesz. De a férfiakra is fontos küldetés vár, hogy nekünk is meg kell tanulni, hogy a mi küldetésünk az egy krisztusi küldetés. Minden férfinak Krisztus férfivá kell válni. Minden férfinak előbb-utóbb szembe kell néznie a saját keresztjeivel. Minden férfinak előbb-utóbb meg kell látni azt, hogy az élete az áldozat, hogy oda a legnagyobb férfias tett odaadni a mi életünket szeretetből. Ha kell, szó szerinti értelemben, ha kell, akkor napról napra. És gondoskodni családunkról, de gondoskodni felelősen közösségekről is, áldozatosan is. És hogyha kell, sírni. A legtöbb férfi itt még elfutott előle, Jánost kivéve, de aztán mindegyiket utolérte a Krisztus. Mindegyik krisztusi sorsra jutott. Egyik se kerülhette el a maga keresztvállalását. És azt, hogy ne legyen ő is krisztusi férfi, krisztusi hős a végén. Ez vár ránk, kedves férfiak is, és kedves asszonyok, tirátok pedig az vár, hogy mindig formáljatok közösséget. Mondjátok azt, hogy ő is rokon, ő is közénk tartozik, ő is jöhet, őnek is itt van a helye a Krisztus közelében. Hogy aztán akár ilyen nagyszájú asszonyokból is legyenek olyanok, akik majd gyönge tyúklevest visznek a betegnek. Szabó Imre bácsiról, akiről már említést tettem, és akinek holnap lesz a temetése, egy kis megemlékezés van a Reformátusok lapjában, és valószínű, hogy valami hasonló fog elhangzani az ő temetésén. Holnap Balogh Zoltán írta ezt a megemlékezést, és arra utal ebben, arra a könyv címre, ami fő műve volt Imre bácsinak, az volt a cím, hogy Sírjanak a papok. És így kezdi a megemlékezést, és sírtak, és sírt Imre bácsi. Tehát valaki, aki egy nagyon sikeres lelkipásztor volt, akinek sok tanítványa van, aki sokakat vezetett új életre, a legnagyobb dicséret, amit a sírjánál elmondanak, hogy ő tudott sírni. Ő volt az a pap, aki sírt. Sírt az emberekért sírt, a cigányokért sírt, a faluban az iszákosokért sírt, a hazájáért. Ez az a küldetés, ez a tanúknak a küldetése, és ezekre a papokra és ezekre a személyekre rátok vár az, hogyha tudtok sírni, hogy ott tudtok maradni, hogy akkor szemtanúi is legyetek a Krisztus szeretetének és annak hírvivői. Másodszor tegyük fel a kérdést, hogy miért maradt ott, aki ott maradt, és miért kell felnéznie annak, aki felnéz. Amikor Jézus meghalt, akkor a péntek esti páska vacsorához gyűlt éppen össze Izrael egész népe. És talán pont azokban az órákban, amikor ők is ettek, és megtörték ők is a kenyeret, azokban a pillanatokban halt meg Jézus a kereszten. És ezen a vacsorán fölemlegették az Egyiptomból való szabadulást, az igazi megszabadulásnak a történetét. És bizonyára ezt a legizgalmasabb pontját is ennek a történetnek, amit felolvastunk az olvasmányban, amikor arról van szó, hogy jön az ellenség hihetetlen túlerővel, ezt láttatja is velünk az ige, hogy milyen harci kocsikkal jönnek, milyen félelmetes az ő dübörgésük, az ő közeledésük, aztán majd később milyen félelmetes az, amikor ketté nyílik a tenger, és ezt is láttatja velünk az ige, hogy a mindent elnyelni képes víztömeg ott magasodik két oldalról. Nos, ezekben a helyzetekben azt mondja Mózes annak a népnek, amelyik már visszakívánkozna ilyettében a szolgaságban, amiben még majdnem bele akart halni, most csak pedig kedvesen szolgálatnak hívja, hogy ne féljetek, álljatok helyt, ami azt jelenti, hogy álljatok meg, és meglátjátok, hogyan szabadít meg az Úr benneteket. Álljatok meg, és nézzétek. Most csak nektek ennyi az összes dolgotok. Álljatok meg, és nézzétek. Nézzétek azt, hogy ilyen túlerővel ti soha nem bírnátok. Nézzétek azt, micsoda gyűlölet van az Isten ellen ebben a világban. Nézzétek azt, hogy az Isten helyettetek, értetek és miattatok harcol. És ugyanezt tette Isten a kereszten. És azt mondja nekünk is ma is, hogy álljatok meg abban az élethelyzetben, amiben vagytok. Nézzétek meg, hogy mi fenyeget benneteket. Nézzétek meg, hogy mi riaszt benneteket. Nézzétek a saját szívetekbe is. És lássátok meg, hogy az Isten mindezzel bír, mert ő kinyújtott kézzel, erős karral kihozta az ő népét. Épp úgy, mint a kereszten, kinyújtott kézzel. És minden látszólagos gyengeség ellenére erős karral. Ezért kell ott maradni, hogy mi veszteg maradjunk, az Isten pedig legyen győztes. Mert ezt csak ő tudja véghez vinni. Ami a kereszten történt, ahhoz mi nem tudunk hozzáadni. Az egy lábon áll, mint a kereszt. Az egyedül csak az Isten tudta megtenni. De fontos, hogy mi ott maradjunk, és fontos, hogy mi ezt lássuk. Mert csak az Isten tud átjuttatni a túlsó partra, ő tud csak megszabadítani. Ekkora ellenséggel nem tudnánk mit kezdeni. Fontos a látásnak mind a két oldal, hogy lássuk azt is, ami elborzasztó. Mert ezt is látni kell. Egy kolumbiai őserdei faluban történt meg az, hogy volt ott egy orvos, aki misszionárius volt, és ingyen gyógyította a betegeket, és ez nagyon fölbőszítette ott a helyi urasságokat és mafiózókat, és meg akarták leckésztetni, ezért elrabolták a fiát, akit meg is vertek, meg is kínoztak, és ez olyannyira jól sikerült, hogy belehalt ez a szegény, szerencsétlen fiú. Mindez persze óriási fölháborodást keltett az egész faluban, és azt gondolták, hogy most valami világra szóló tiltakozásba kell kezdeni, sőt, majdnem tetlegességig fajult a fölháborodott embereknek a haragja, majdnem zavargásokba tört ki az egész környék, és akkor azt mondta az orvos, hogy nem menetelünk, nem fogunk protestálni, hanem a magunk módján fogjuk ezt intézni. És fogta azt a fiút, akit megöltek, és ahogy megtalálta vérbe fagyva, abban az állapotban bevitték a templomba, ugyanabban a ruhába, ugyanolyan véresen, ugyanolyan meggyötörten, és oda tették, és azt mondták, hogy gyertek, nézzétek meg. És ez mindennél jobban beszélt, és valóban nem ezt tette az Isten is, amikor az ő fiát a szemünk előtt hagyta, úgy véresen. Nézzétek meg, milyen gonoszság, milyen gyilkos indulatok laknak a világban, és laknak az emberi szívben. De lássuk azt is, hogy az Isten kinyújtott karja, ami gyönge, ami ki van feszítve, mégis erősebb minden gonoszságnál. De ez is csak onnan közelről látszódik. Messziről ez nem látszódik. És van még egy válasz a miértre. Azért kell ott maradnunk, mert ha ott maradunk, akkor találunk különös módon saját magunkra is. Az utóbbi időnek nagy filmélménye volt számomra az Emberek és Istenek című film, és ez a film ez arról szól, hogy egy szerzetes közösség Észak-Afrikában, Algériában, 90-es évek közepén ki van téve az egyre erősödő muszlim terrornak és erőszaknak, és mindenki próbálja rávenni őket, hogy hagyják el azt a helyet, mert az életük nincsen biztonságban. És persze ők nem valami nagy hősök, olyan emberek, akik szeretnek a kolostor csendjében lenni, olvasgatni, akik persze gyógyítják a betegeket és foglalkoznak a falubeliekkel, de alapvetően nagy harmóniában, csöndben, békében élik az életüket. És amikor a falu népével beszélgetnek, hogy el kellene nekünk innen menni, azt mondja az egyik, olyanok vagyunk, mint a madár az ágon, nem tudjuk, hogy maradjunk, vagy tovább repüljünk. És azt mondja neki az egyik muszlim asszony, nem, azt mondja, ti nem a madarak vagytok, a madarak mi vagyunk, ti az ág vagytok, ami mi meg tudunk pihenni. Ti vagytok az ág. Bizony a keresztény embernek az a rendeltetése, hogy Krisztus módjára felvegye a maga keresztjét, és ő legyen itt az ág, amin azok, akik riadtak és nem találják a helyüket, megtalálhassák azt. És aztán az egyik szerzetes, mikor mennek egy utolsó kört a kolostorban, hogy menjenek-e vagy maradjanak, aki korábban úgy nyilatkozott, hogy ő mindenképpen el akar menni, most azt mondta végül, önmagamat tagadnám meg, ha nem maradnék. Ha elmennék, nem lennék az, akinek lennem kellene. Ennél jobban nem is lehet megfogalmazni a keresztény áldozathozatalnak a lényegét. Az igazi önmagunk, a mélyebb önmagunk, a Krisztus keresztje közelében lehetünk. És azért kell néznünk őt, hogy egyé legyünk. Azért kell nézni őt, hogy belőle merítsük az erőt. Azért kell nézni őt, hogy meggyógyuljunk. Ahogyan a pusztában fölemeltetett az éckígyó, és ahogyan utal erre János evangélista is, hogy föl kellett emeltetni az emberfiának, hogy aki valóban ilyen bizalommal és azonosulással tekint rá, az meggyógyuljon. Végül meddig kell maradni, és meddig kell nézni a Krisztus keresztjét? Az asszonyok bátorságából, példájából azt látjuk, hogy egészen végig, egészen a sírig, sőt, aztán megtartva ugyan az ünnep napot, a szombatot, azt látjuk, hogy alig várják, hogy mehessenek vasárnap, az ő hűségük, ragaszkodásuk az még töretlen, míg mások inkább elfutottak, vagy szégyenükben elballagtak a fájdalomnak a helyéről. Szóval a válasz egyrészt úgy hangzik, hogy végig, és még azon is túl. De a válasz másik része viszont úgy hangzik, hogy nem sokáig. Ma péntek van, de közeleg vasárnap. Az, hogy Krisztus föltámadott, ez minden szenvedést, minden kínját az emberiségnek egy egész más dimenzióba helyezi. Az örökké valóság szempontjába helyezi ezt az egészet. Édesanyám, amikor gyerekkorunkba beadta a gyógyszert, mindig azt az sort énekelte, hogy röpke pillanat, míg tart a keserű. Ez a nagy vigasza minden keresztény embernek, aki föltekint a keresztre. És ez a röpke pillanat sem kell, hogy egyedül megéljük, hanem ott van valaki velünk, akit nem csak mi nézünk, de aki tudjuk, hogy ő is néz minket, és belénk lát, és jól tudja, hogy mi van bennünk, hogy mit élünk át. De most, nagypéntek, ez az a dolgunk, hogy ne siessünk, hogy maradjunk itt. Hogy engedjük közel a szívünkhöz ezt a fájdalmat, hogy ezt éljük át, hogy legyen miénk a nőknek a bátorsága, és legyen miénk a férfiak krisztusi küldetése. Hogy itt maradjunk, és nézzük őt, nézzük a szenvedésében és az ő tekintetét, amelyben, hogy nem látunk semmi más, csak egyet. Hogy mennyire szeret bennünket, mennyire szeret téged. Amen. spergolézi Stabat Máterét hallgassuk meg, és eközben csendben, imádságban legyünk együtt.